mindent tanulni kell. Tehát a vezetés az egy szakma. Én azt hittem, én tényleg úgy voltam vele, hogy hagyjam rá, hát figyelj, mit, kiadsz utasítást vissza, de semmit nem kell foglalkozni tovább. De hát a cégvezetés nem csak az emberekről szól, a cégről szól, a szervezetről, a folyamatokról, a posztleírásokról, a képzésekről, egy csomó dologról, és akkor elkezdtem tanulni. És ez volt az egyik mérföldkő az életem, mert egy nagyon kemény tanulópénz volt.
Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világ jobbátétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Sziasztok, kedves hallgatók! Én Csehi Ládán vagyok, és üdvözöllek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast következő epizódjában. Ha értékes számotokra a műsor, akkor kövessétek be a csatornát a kedvenc platformotokon, illetve további hasznos tartalmakért iratkozzatok fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre, amit a nyereségesvállalkozás.hu weboldalon találtok. A mai vendégemnek azt hiszem nincs szüksége hangzatos bemutatásra. Vállalkozói és cégvezetői berkekben igazi nagyágyúnak számít, cégvezetői tapasztalatát évtizedekben lehet mérni. Emellett aktív a közösségi médiában és azon kívül is, igyekszik minden erejével és eszközével segíteni a magyar vállalkozókat. Ő nem más, mint Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője. Béla, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon megtisztelő, hogy üdvözölhetlek a Nyereséges Vállalkozás Podcastben.
Én köszönöm a lehetőséget, nekem is megtisztelő, hogy itt lehetek, és hát köszönöm a hallgatókat természetesen.
Ugye te egy kifejezetten nagy vállalkozást vezetsz, hiszen visszanéztem itt az elmúlt éveknek a számait, amik nyilván publikusan elérhetőek, tehát azt hiszem, hogy beszélhetünk ezekről. Érzékeltessük a hallgatókkal, hogy mekkora vállalkozást vezetsz, ha esetleg valaki ugye nem ismerne. Ugye 2020-ban 23 milliárdos bevétel mellett volt egy 2,3 milliárdos eredménye a MAPEI-nek, ugye nagyjából 10%, 2021-ben ugyanezek a 10%-os nyereségesség mellett 28 milliárdos bevétel, a 2022-es számokat még nem látom, az nagyságrendileg, hogy alakult a MAPEI számára, hiszen ugye az nem volt egy egyszerű év, a korábbi évek se, de az meg kifejezetten nem volt egy könnyű év.
Igen, a 22-es év, tehát az azért nehezebb volt egy kicsit, mert már ugye kitört a háború, és az már elég sok mindent megborított. Valójában azért a 2020-21 éveket nem lehet alapul venni, mert abban az időszakban ugye akkor volt covidos időszak, az a két év, és ebben az időszakban nem lehetett nagyon semmit se csinálni marketing oldalon, tehát magyar a marketing költésünk az minimális volt, és viszont mivel az emberek hazaszorultak, ezért elkezdtek felújítani, de mint a veszett fene, és így lényegesen nagyobb volt a forgalma, az egész építőiparnak a kereslet óriási volt, ráadásul akkor voltak a támogatások, tehát ezt a két évet én nem menni alapul, inkább azt mondanám, hogy ez a MAPEI Kft. Egy kis cég volt. Minden cég kicsinek indult, mi is kicsinek indultunk. 91-ben, amikor megalapították az osztrákok a céget, akkor 91-ben első 4 hónapban 23 millió forint volt a bevételünk, szeptemberről kezdtük, és veszteségesek voltunk. Majd a 92-es évben már egész éves bevételünk 64 millió forint volt, mert mindig veszteségesek voltunk, tehát piciként kezdtük mi is, és úgy szép lassan építettük a céget. A lényeg az, hogy nem venném alapul a 10%-os eredményt, egy ilyen cégben, mint a miénk, ha egy 5%-os eredményt tudunk produkálni, akkor az nagyon jó, és a 2022-es évben egyébként 7 vagy 8%-os lett az eredményünk, azt hiszem 33,5 milliárd forintos árbevétel, és hát 2, valahány milliárd forintos eredményünk lett. Mondom, ez a két évet azért én senkinek nem adnám oda, hogy azt vegye alapul. Mi és én is a 2019-es évet nézem, ami egy normálisnak mondható év volt.
Viszont ezek alapján, ahogy mondtad, ugye 5-6% lenne mondjuk a reális, ahhoz képest még mindig bőven felül teljesítettétek ezt, illetve sikerült növekednetek a 21-hez képest is. Úgyhogy gratulálok a számokhoz. És hány fő dolgozik a MAPEI-nél? Hány fő dolgozik a kezed alatt, hány főért felelsz te, mint cégvezető?
Az, hogy hány főért felelek, az rengeteg. Inkább azt mondom, hogy hányan dolgozunk a cégben, hány munkatársunk van. Most nem tudok pontos számot, de 250 körül vagyunk, durván. Én közvetlenül 8 emberért felelek. Egyébként a vezetőnek az ideális az 5 ember. Tehát, hogyha tényleg vezetőként akar valaki dolgozni, akkor 5 ember tud úgy kezelni, ahogy azt kell. Több, én már 8-at én már nehezen kezelem, akkor ott már sínlik, valami megsínli a dolgot, de ennyien vagyunk 250, de 4-en kezdtük egyébként a céget. Tehát a 91-ben 4 fővel indultunk.
Ha jól gondolom, ezt a szabályt, hogy 5 embert tud a vezető megfelelően kezelni, ezt a saját bőrödön tapasztalhattad ki.
Igen, igazából ugye azért hozzátettem azt is, hogyha valaki vezetőként akar működni, mert ha nekem a vezetői lét az annyit jelent, hogy emberek törődök a nekem, az beosztott munkatársaknak az életével, nem csak a munkahelyi, hanem egyéb életével is, és törődök azzal, hogy ők jól legyenek. Tehát itt nagyon sok kommunikációra, nagyon sok beszélgetésről beszélünk, érdeklődésről, tehát sok időről, amikor az emberrel foglalkozol. 5-nél többel nagyon nehéz. Emellett ugye minden vezetőnek nekem is van más poszton, más területen is kell dolgoznom, és ezért mondtam, hogy 5 az, amit lehet kezelni. Nekem most a 8 emberrel azért ez a kommunikáció nem olyan, mint ahogy én tervezem, vagy szeretném, de szép lassan majd leépítem, mert nem elküldöm, hanem szépen beosztott vezetőkhez berakom őket. Úgyhogy igen, hát én azt gondolom, hogy 5-6 ember az, amit jól lehet. Ha nem csinálok ilyet, tehát, hogy valaki, bocs, ismerek a vezetőt, nem érdekli, hogy van az embere, kiadja az utasítást, hajts be, kész, ahhoz akkor lehet 30 ember is. Tehát ha nem foglalkozik a vezető a munkatársaival, közvetlen beosztott munkatársaival, akkor akármennyi lehet, tök mindegy. Kiadja egy utasítást, már mennyibe kerül? Beírok egy e-mailt, 100 helyre szétküldöm, gyerekek, azonnal visszakérek mindent, amikor kell, kész.
Tudom, hogy nagyon fontos számodra az ember, erre később még mindenképp ki fogunk térni, meg vissza fogunk térni. Ugye nagyjából most itt átadtuk a hallgatóknak, hogy mekkora cégről van szó, milyen nagy monstrumot vezetsz te, illetve a történetedről van egy egész hosszú meg részletes beszélgetés a Cégépítők podcastben, ugye Krisztiánnal vele is beszélgettem már, ő volt az első vendégem, de hogy mégis le tudnád-e vezetni nekünk mondjuk 5-6 vázlatpontban, mérföldkövekkel, hogy hogyan alakult ez az egész út, hiszen ahogy mondtad, több mint 30 éve indult a MAPEI, ha jól tudom, te értékesítőként csatlakoztál az elején, és ahogy mondtad, teljesen pici vállalkozásként kezdtétek, és biztos vagyok benne, hogy megvannak előtted azok a mérföldkövek, akár árbevételben, akár olyan nagy történésekben, mint mondjuk, hogy saját gyárat építettetek, amikre úgy tudsz csatlakozni, és tudja érzékeltetni a hallgatókkal, hogy lehet egy ilyen hosszú utat mégis röviden átadni, hogy mi mindenről szól ez.
Igen, ez nagyon jó kérdés. Persze vannak mérföldkövek, hogy ne lennének. Talán még annyit tegyek hozzá az előzősz, hogy mondtam, hogy az, hogy hány emberért felelek, az sokkal több, mint a munkatársak. És én úgy gondolom, hogy azzal, hogy én egy ilyen céget vezetek, mint a MAPEI, ha van 250 munkatárs, akiknek a családja, ha csak 4-gyel szorzom, az 1000, és ha megnézem a partnereket, ami több ezer partner, és az ő családjukat nézem, akkor több százezer emberé felelek, és ez egy nagyon jó felelősséget szeretem, imádom. De a mérföldkövek, hát ugye én értékesítőként kezdtem, amikor a céget megalapították, ezt április 1-én, 91. április 1-én alapították meg a céget, és 91. szeptember 1-én kezdettem működni, én már itt voltam el szeptember 1-én, értékesítőként kezdtem, és akkor 93. április 1-én kineveztek vezetőnek, és igazából 93. április 1-től vezetem én a céget. Talán hát az egyik mérföldkő a kinevezésem volt, de igazából van egy pár olyan része ennek az egész vezetésnek. De a legfontosabb része az, amikor kineveztek engem vezetőnek, én nem tudtam, hogy a vezetés mit jelent. Fogam sincs. Azt gondoltam, így egyszerűen utasítások kiadása, behajtás, kész, ennyi. Aztán rájöttem, hogy ezen sokkal több, és hogy ez egy brutál fájdalmas dolog tud lenni a vezetés. Főleg akkor, hogyha fogalmad sincs, hogy te mint vezető, mert ugye vezetőként nem te termelsz meg dolgokat. Tehát én akkor még értékesítő is voltam 93-91 egészen 2000-ig. 2005-ig is, értékesítőként is dolgoztam is, de azt nem sorolom ide, hanem azon kívül, mint vezető, egyszerűen nem tudtam, mit kell csinálnom. Nem tudtam, hogy mi az, amit tegyek, vagy tennem kell, amitől a cég majd jobban megy. És érdekes volt, hogy 96-ban, amikor egyébként a piac nem volt rossz, és a cég jól ment. Ezek az első időszak árbevételeit tudom fejből, 23, 24, 63, 120, 210, 420, utána 650, és a 860 valahogy így voltak, tehát ilyen először 100%, akkor 60%, 70%, és ilyen 60-50%-os növekedések voltak, és tök jól ment a cégnek, én meg egyre rosszabbul lettem. És elmondtam a Krisztiánnál is aztán, hogy nem kívánom senkinek azt a helyzetet, amikor jól mennek a dolgok, örülnöd kéne neki, hogy mennek a dolgok, közben te meg beteg vagy szinte. És mindez azért volt, mert én nagyon szeretem azt, hogyha tudom, hogy amit teszek, az milyen hatással van azok a dolgokra, amit el akarok érni. És itt nem tudtam. Azt sem tudom, mit kell csinálni egyébként. 96-ban volt egy gyomorfekély gyanúm, akkor hát tényleg úgy voltam vele, hogy jöttem be itt, most is ülök, ebben az irodában, csak kisebb iroda volt, jöttem be kocsival, és ahogy közeledtem, fékeztem, hogy csak be ne érjek, mert napok óta az volt, sőt hetek óta, amikor beértem, jött egy gyomorgörcs, és az félelmetes volt. De volt ez a gyomorfekély gyanú, szerencsére nem volt fekélyem, megúsztam egy kis helikobakteriummal, és gyógyszert kaptam, de akkor kellett rájönnöm, hogy mindent tanulni kell. Tehát a vezetés az egy szakma. Én azt hittem, én tényleg úgy voltam vele, hogy hagyjam rá, hát figyelj, mit kiadsz utasítást vissza, de semmit nem kell foglalkozni tovább. De hát a cégvezetés nem csak az emberekről szól, a cégről szól, a szervezetről, a folyamatokról, a posztleírásokról, a képzésekről, egy csomó dologról, és akkor elkezdtem tanulni. És ez volt az egyik mérföldkő az életemben, egy nagyon kemény tanulópénz volt, mert nagyon, nagyon beteg voltam. Tehát annyira fájtam, és éreztem is, hogy egyszer nem vagyok képes dolgozni se, ugye az értékesítésemre is rányomta a bélyegét, csak elkezdtem tanulni, könyveket olvasni, és akkor egy szép lassan megtanultam, mert nem elég jól tanultam, egyből építettem be a működésembe is minden, azért, hogy tudjak vezetni, és szép lassan megtanultam azt, hogy hogyan kell céget felépíteni, hogyan kell egy osztályt felépíteni, miből van a cég, milyen rendszerek vannak, és hát az emberekkel való bánásmód. Tehát a legfontosabb része ez volt. És utána innentől kezdve kezdtem el magam jól érezni, és kezdtem el élvezni azt, amit csinálok. Addig utáltam, nagyon utáltam. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen, rá kellett néznem arra, hogy ha nem tanulsz, akkor véged van, és nem csak cégvezetést, hanem mindent. És ugye én azóta is tanulok. Tehát én vezetést azt nem lehet abba hagyni tanulni. Azóta is olvasok könyveket, járok konzultációkra, tréningekre, tanulok marketing, mindent végigcsinálok, marketing, PR, könyvelni nem, azt nem azért azt tanulom. És akkor talán egy másik mérföldkő az a 2008-as válság. Volt többi, tehát ott épített gyárat és a többi, de ott a válság 2008-ban, illetve hozzánk Magyarország 9-10-ben jött meg igazából, és 8-9-ben már a cégek elkezdték elküldeni az embereket. Elkezdtek, hát olyan leépítések voltak, hogy öröm volt. Nézd, az építőipar pár év alatt, két év alatt visszaesett 50%-ot. Tehát nagyon csúnyán. Nem tudom, hogy mitől, tehát nem vagyok jós. Éveket előrelátom, hogy mi lesz, nem tudom. De egy érzés volt, csak hogy oké, nekem meg embereket kell felvennem. Azt éreztem, hogy kicsi a piac, tehát szűkül a piac, és az, hogy a szűkülő piacon én többet érek el, ahhoz nekem közelebb kell lenni a piachoz. Hogy tudok közelebb lenni a piachoz? Emberekkel. Én 2007-ben, 2008-ban vettem föl 8-9 értékesítőt, kiképeztük őket, akkor már be volt éve a cégben rendszeres képzés, akkor már folyamatokat szépen kidolgoztuk. És kiképeztük őket, kidobtuk a piacra, és annyit értünk el vele, hogy addig, amíg a konkurenseink 30-70%-ot szűkültek, annyit estek vissza az adta 3-4 év alatt, addig mi 5%-ot estünk vissza egy évben, és egy évben voltunk veszteségesek. De amikor elindult a piac 2013 környékén, kicsit már, én már 2012-ben már eredmések is már növekedtünk, erőnyesek voltunk, akkor nekem ott voltak az emberek. A többiek akkor kezdtek el kapkodni, jó embereket keresni, úgyhogy ez egy helyes döntés volt, és nem is csak én, hanem a vezetőséget hívtam össze, hogy mit csináljunk, és a vezetőségtől jött a tanács arra, hogy mit csináljunk. És akkor is tanulnom kellett egyet, hogy ne legyél te okos, mint vezető, mert nem te vagy a legokosabb a cégben. Ott van 1000 ember körülötted, vagy ahány ember van, akik a saját területükön, a saját pozíciókon sokkal többet tudnak, mint te. És azt csináltam, hogy összejöttem a vezetés, gyerekek, mit csináljunk, hogy a piacon minél többet tudjunk segíteni, meg érvényesülni. És ők adták azt a javaslatot, hogy keressünk embert, hát ha találunk jó embereket, és sok embert találtunk akkor. Ez volt talán a következő ilyen mérföldkő, és akkor volt még, hát ugye a mostani helyzet egy újabb mérföldkő lesz, ez biztos. Volt még, amikor egy tanácsadó céggel dolgoztunk, ez 2009, nem, ez 2006 környékén lehetett, és tőlük tanultam meg 2-3 dolgot, leginkább azt, hogy és amit betettünk egyből működésbe, hogy hogyan, igen, 2006-ban volt, mert 2008-ban volt a válság, tehát akkor már alkalmaztam, hogy hogyan tudjuk leginkább az embereket motiválni arra, hogy termeljenek. Tehát hogy tudjuk azt elérni, hogy ő jókedvűen saját magától jó érzésekkel termeljen. És érdekes, hogy sokan arra gondolnak, hogy a pénzzel kell motiválni az embert. Igen, a pénzzel is kell, de a pénz az önmagában nagyon kevés. Tehát ezt akkor néztünk rá. És van két dolog, amit azóta is használok. Három van, de a harmadik az nem annyira reális, ezt nem mondom el. Hát majd mélyebben kell kérdezni akkor talán. Az egyik, ami nagyon fontos, hogyha bármilyen probléma van a cégben, vagy meg kell oldani egy feladatot, akkor ne te legyél okos, hanem vonj be azt a csapatot, hozz össze egy csoportot, és kérdezd meg őket. Kérdezd meg őket, hogy mit mondtok ti, mi a helyzet, és mit lehet csinálni. És olyan javaslatokat fognak tenni, amit teljesen tudsz képzelni. És a másik pedig az, hogy, és ezt most már rendszeresen alkalmazom, nem én már olyan régóta, de az én munkatársaimnak tanítom, meg mindenkinek csak találkozom, az a jó teljesítményeknek az őszinte elismerése. És az emberek nem arra vágynak, hogy ők, arra vágynak, hogy persze meg legyenek fizetve, mert abból kell élni. Igazából az, ami neki hiányzik egy munkahelyen, ma is még, az egy jó szó. Ha megkérdezel 10 munkatársat, hogy mi az, ami leginkább hiányzik a munkahelyén, akkor az, hogy foglalkoznak vele egy picit. Törődjenek vele, hogy az ő érzéseiről beszélgessenek vele, meg az, hogy amit jót csinál, az éreztessék vele, hogy jó. És ezt tudatosan alkalmazom, én akárhova megyek, akárkihez szólok, mindig van egy-két jó szavam, és nem azért, hogy most én bocs, feleségem tudom mondani, hogy nyalizok. Nem nyalizok. Tudom, hogy az neki jó, és őt építem ezzel. És nekem az a fontos, hogy a körülöttem lévő emberek, azok jól legyenek, épüljenek. Ez nem csak munkatársak vonatkozik, a barátaimra, ismerősökre, ismeretlenekre, teljesen mindegy. És ezt a kettőtől elkezdtük használni, így indult el a cég, és így indult el a munkatársnak a termelése. Van még egy, az pedig amikor bejött a nagy internetes korszak, ez itt 2009 10-11, ott kezdődött nagyon a internet, akkor azt hiszem 17-ben jött be a Facebook, ha jól tudom. Volt egy olyan időszak, amikor még a Facebook nem indult el, de már majdnem. Sőt, nem, el is indult a Facebook. Azonnal, tehát én nagyon figyelem a marketinges újdonságokat. És ahogy a Facebook elindult, azonnal csináltuk a Facebook oldalunkat, és elkezdtünk gyűjteni lájkokat. Illetve emellett, amikor még senki nem foglalkozott nagyon az e-mailes kommunikációval, meg a listaépítéssel, én elkezdtem gyűjteni listát. Tehát elkezdtünk gyűjteni olyan emberek adatait, akik vagy kivitelezők, sőt, vagy magán megrendelőket is kezdtünk már gyűjteni, mert rájöttünk arra, vagy én rájöttem arra, hogy hát igazából a végén, aki fizet, az a megrendelő. Tehát van egy kereskedő, aki eladja, van egy kivitelező, aki beépíti, és van egy megrendelő, aki meg kifizeti, tehát neki kell, hogy minden a végén jó legyen. És felépítettünk egy néhány év alatt egy ilyen 200-300-es listát, most is 300-es listánk van körülbelül, akiknek folyamatosan adunk jó tanácsokat. Nem eladás a cél elsősorban, hanem azt, hogy jó tanácsokat adjunk nekik, hogy hogy kell felújítani, mire kell figyelni, hogy kell kivitelezőt választani, és egy csomó ilyen dolog. És az, amikor ezt elkezdtük, a Facebookot és a listaépítést, az egy óriási löketet adott a cégnek. Valamikor gyárat megépítettük, 2002-ben az elsőt, 2008-ban a másodikot, kék bővítést megcsináltuk, megvettük Sorskutat 2002-2000-ben. Van egy csomó ilyen dolog. Talán nekem igazából az volt az egyik mérföldkő, amikor én kineveztek vezetőnek, és elkezdtem felvenni embereket a legelején, értékesítőket, és el kellett kezdenem átadni a partnereimet. Hát ezt nem tudom meg, milyen nehéz. Akkor, aki értékesítő volt, és jó értékesítő is volt, én már annak tartom magam, partnerekkel jó kapcsolatot ápoltál, tehát barátod, add át most egy másiknak, és át lehetett adni, és ezt is megtanultam, van egy törvény ilyenkor. Az egyik törvény, hogy mert sokan panaszkodnak, hogy hát ezt nem lehet, hogy nem lehet odaadni, de oda lehet. Csak azt kell, arra kell figyelni, hogy akit odaadsz, tehát a kapcsolatot, annak az első tudatot vele, hogy te ott vagy, rád mindig számíthat. Tehát mindig, bármi van, rád mindig számíthat. Kettő, hogy nem, tehát nem szakítod a kapcsolatot. A kettő az, hogy azt is tudhatod vele, hogy viszont sokkal nagyobb segítséget fog kapni attól az embertől, mert neked már nincs annyi időd. Amiatt, hogy egy kicsit följebb léptél, neked nincs erre mindenre időd. Később kapja az infokat, később kapja meg a különböző nyilatkozatokat, és tudom, mi kell neki. Úgyhogy ezzel át sikerült adnom még a legjobb partneremet is. Igaz, vannak olyan partnereim, akiknek a kapcsolat nem a mindennapi kapcsolat, az nem én vagyok, de a kapcsolati része én vagyok. Úgyhogy ezek igazából nekem nagy kudarcaim, mérföldköves kudarcaim nem voltak. Egyszer volt, és az 2010-ben volt, és az nem is kudarc, hanem akkor nagyon szarul voltam. Akkor volt az, hogy akkor felvett ugye az embereket, 2007-2008-ban, elkezdtek dolgozni, de igazából nem, még 8-9-ben jött az eredmény, akkor kezdett nagyon a válság, és akkor nem jött ugye az eredmény. Nagyon magam alatt voltam neki. Volt egy segítség, egy vezetőnek az a baj, hogy egyedül van. Tehát lefele tudsz menni, de nem kapsz annyi segítséget, nem mindig értik meg a gondolataidat. a fájdalmaidat, a munkatársad. Ezért egyedül érzed magad. Egyébként rájöttem arra is, hogy oszd meg a munkatársaiddal a fájdalmaidat, majd segítenek ők is. Ez az elmúlt néhány évben kellett rájönnöm. Akkor nekem nagy szerencsém volt, hogy a MAPEI-nek a tulajdonosa, a Squincy úr, egy fantasztikus ember volt, sajnos már elment közülünk. A Squincy úrat felhívtam, ez 2010 ősz, nem, 10 nyarán volt. És felhívta, és mondta neki, hogy, vagy már 10, vagy 11 nyara, ott valahol. Mondta neki, hogy, de ugye már akkor mi olaszul beszéltünk egymással, és mondta neki, hogy dottore, nagyon-nagyon nagy bajba vagyok. Mi van? Akármit csinálunk, nem működik. És olyan szarul érzem magam ettől, hogy bármi nem megy. És azt mondja, fantasztikus ember, annyira tudta, és azt mondta nekem, figyelj Béla, ne foglalkozz azzal, hogy most milyen eredményt hozol. Csináld, amit jónak látsz. Csináld, folytasd tovább, csináld, és megjön az eredmény. És ez akkora erőt adott, hogy elkezdtük csinálni, és jöttek az eredmény. Tehát mindig jó, ha van egy kis segítséget. Ha nincs egy ilyen főnököd, vagy egy ilyen mentorod, akkor keress valakit, vagy egy tanácsot valakit, akit fel tudsz hívni. Mert azért, bocs, de megint ilyen időszak érkezik, amikor tele leszünk, hát nehézségekkel, feladatokkal, mondhatjuk is. És kell valaki, akinek te, mint vezető, el tud mondani a gondolataidat, a fájdalmaidat, amit tagadunk, mi vezetők. Mi vezetők büszkék, erősek, wow, nekünk sem a túlót. Hát ugyanúgy hiába látszom én is mindig vidámnak, vannak pillanatok, amikor hát igenis szarul vagyok. Gyorsan kirázom ezt magamból, mert nekem van most a kedves feleségem, akinek elmondok mindent, ő meg ránéz, és megmondja, hogy Béla, nem olyan nagy gond az, így, úgyhogy nagyon kedves. És, de kell a vezetőnek egy valaki, vagy valakik, akiben megbízik, akinek nem kell mások, el tud mondani, hogy mi nyomaszt. És azt elmondod, utána megtalálod a megoldást. Akkor ennyi. Igen, vezető is jó esetben ember, én is abból vagyok. Nem vagyunk gépek, hát lehet egyszerűen a gépek is leszünk, de mi már nem. És tele vagyunk mi is érzelmekkel, tele vagyunk érzésekkel, azért tele vagyunk sok esetben szorongásokkal, amikor nem úgy sikerül valami, azért most a piaci helyzet nem rózsás, nem túl jó. És látjuk is körülöttünk, nem tudom, az ember körülnéz, látjuk, hogy nincsenek túl jó az emberek, de nekem van egy alapelvem, ahogy az életemet élem, hogy összesen egyetlen egy ember van, aki el tudja venni az én kedvemet, az én vagyok saját magam. És nem éri meg szomorkodni, szorongani, persze nem tudom kizárni sokszor, de nem éri meg, mert attól, hogy az ember rosszul van, hogy aggódik, zaklatott, fél, attól nem változik semmi körülött, sőt rosszabb lesz, mert nem tud megoldásokban gondolkodni, csak a problémákat látja, csak a bajokat látja. Én úgy élem az életemet, hogy bármi ér engem, egy kizárom a rossz híreket. Tehát én, ezt sokszor engem hülyének néznek, hogy hogy lehet ekkora céget, és nem vagy tisztában a körülötted lévő dolgokat, nem. Nem olvasok újságot, nem nézek hírodat, nem nézek híreket, semmilyen hülyeségre nem vagyok kíváncsi, gazdasági dolgokat nézem. Mert nem akarom, hogy a rossz hírek, amivel tele van a sajtó, már pedig tele van, azok lehúzzanak. Egyszerűen nem is érdekel. Azt is megtanultam az életben, csak azzal foglalkozzak, amire hatással tudok lenni. Se a háború nem tudok hatással lenni, legalábbis közvetlen hatással, se az inflációra, se az áremelkedésre, semmire. Viszont amire hatással tudok lenni, az én vagyok saját magam, a cégem, a körülöttem lévő emberek. És azért velük foglalkozom, meg magammal. Úgyhogy, ja, nem engedem meg senkinek, hogy elvegyék a kedvemet. Ezzel együtt vannak nekem is olyan pillanatok, amikor én nem olyan jó érzésűek vannak bennem, akkor meg találtam néhány technikát, hogy kell kijön ebből a rossz érzésből, kijövök és folytatom a munkát.
Ez egy fontos gondolat volt, és talán nem csak vállalkozói szinteken, hanem a magánéletünkben is, hogy tényleg arra kell fókuszálni, amire ugye van hatásunk, és amire van hatásunk, azt tudjuk ugye jó irányba terelni, amire meg nincs, arról igazából nincs is mit beszélni. Itt jegyzeteltem közben, nem akartalak megszakítani. Néhány kulcs szót itt a kiemelt mérföldkövekből, és már ezek a kulcs szavak önmagukban szerintem nagyon hasznosak lehetnek a hallgatóknak. Úgyhogy ugye mondtad az elején, hogy tanulás mennyire nagyon fontos volt, és most is folyamatosan tanulsz. Aztán kellett azért ahhoz biztosan bátorság, hogy ott a válság közepén te felvegyél 8-9 értékesítőt. Nem tudom, akkor hányan voltatok nagyságrendileg, ez mekkora növekedés jelentett?
Hát dupláztuk a számot. Tehát akkor döntöttem úgy, ugye nekünk akkor úgy volt, hogy két megyénként volt, vagy három megyénként volt egy értékesítő, 2-3, meg Budapesten volt egy pár, és azt mondtam, hogy minden megyében akarok egy értékesítőt. És akkor nem dupláztuk, de legalább egy 45%-kal, 34%-kal növeltük a számokat, mert azt kellett, hogy közeljek a piachoz. Egyébként a bátorságban teljesen igazad van, egyik barátomnak, nagyon jó barátom meg volt, évfolytáson szobatársam volt, aki azt mondta, volt egy mondása, gyáva népnek nincs hazája. És ez nagyon igaz az életben. Tehát kell bátorság ahhoz is, hogy már ahhoz is kell bátorság, hogy elvállj egy céget, ahhoz is kell bátorság, amit te csinálsz, hogy legyen egy, hogy magánvállalkozó legyél, és ha meg értékes, akkor kell bátorság, hogy idegenek kell neki állj beszélgetni. A bátorság egy cégvezető alapvető jellemző kell legyen, és van egy fontos dolog, hogyha érzelmileg nem vagyunk jól, akkor nem is tudunk bátrak lenni. Ez fontos.
Amit még itt jegyzeteltem, hogy ugye mondtad, hogy másokat bevonni, meg hogy az elismerés milyen fontos, és erről meg az jut eszembe, hogy azért sok embernek problémája van mondjuk az egójával, de rajtad ezt nem látom, nem tudom, ez alakult neked a sok évnyi munka alatt, meg az önismereti utad során, vagy te mindig is ilyen volt, hogy neked nem volt az probléma, hogy bevonj másokat, nem volt az probléma, hogy elismerést adj, és nem okozott az ego jellegű kérdés nálad.
Nem okozott sohasem, de egy dolog miatt valószínű, én sportember vagyok, nagyon sokat sportoltam, 13 és fél éves koromtól röplabdáztam majdnem 40 évet, és csapatban. És a csapatban ott nincs ego. Tehát a csapatban biztos, hogy te is lehet, hogy nézel focit, azok a foci csapatok, ahol egók vannak csak, az a foci csapat az szétesik. Tehát a csapat, egy röplabdában van 6 ember, meg még plusz 6 csere, tehát 12 meg esetleg vannak még, ott a csapatban nincs az, hogy te vagy a Jani. Igen, vannak jobbak, vannak gyengébek, de a csapatnak kell győznie. És hiába egy jó ütő, hiába üt be 30-at, ha a csapat kikap. És ő kiúszhatja magát, érted? És valahogy ez nekem ez teljesen természetes volt, az a része nem egyébként, amit mondtál, hogy az őszinte elismerés, az nem. Úgy voltam vele eleinte én is, hogy ha bár a csapatban alkalmaztam, de nem tudatosan. Tehát én a csapatban úgy alkalmaztam, hogy nem engedtem senkinek sem, meg én voltam mindig a cséke, akár voltam csapatkapitány voltam, nem engedtem senkinek sem, hogy ha másik hibázott, akkor azt neki essünk, gyalázzuk le. Soha nem engedtem. Mindig azt mondtam, nem, ha épp elég baja van neki, hogy majd helyrehozza, biztassuk. Tehát ez azért bennem volt, de nem mondhatom, hogy ezt, tudatosan alkalmaztam, de ez a csapat sport nekem rengeteget segített abban, hogy tudjam azt, hogy egyedül nem ér semmit, és hogy két ember nem ugyanazt tudja, mint a kétszer egy ember. Két ember együtt sokkal többet tud megtenni, mint a kétszer egy ember, és a tíz ember meg sokkal többet meg tud tenni, mint tízszer egy. És ezért a csapat nagyon fontos, és a csapat együtt tudjon működni, ahhoz kell az, hogy motivált emberek legyenek, ezt meg kell tanulnom. Tehát megtanultam, hogy azért tudtam, hogy az elismerés működik, de ahogy működik, azt már akkor tanultam meg, amikor tudatosan alkalmaztam. Hihetetlen, hogy működik ezt. Sokan nem hiszik el nekem. Ha te tudsz jól elismerni, és észre tudod venni, mint vezető, nem a hülyeségre fókuszálsz, a rosszra. Tudod, én mérnök vagyok, a mérnök ember mire fókuszál? Hú, elromlott, ezt kijavítjuk. Hibát. De nem erre fókuszálsz, hanem arra, hogy mi jót csinálnak az emberek, és azt észrevételezed, és a rosszat pedig kijavítod, az emberek tényleg, tehát csillagos ég a határ. És még egy dolgot hatnak a csapatnál, és egy cég egyébként, nyugodtan húztatok egyenlőséget a cég és a csapat között. Nagyon fontos az, hogy legyenek a cégnek egyértelmű céljai. Olyan célok, amikor be tud állítani az embereket, és az a cél, ez nem a forint. Minden cégnek, nekünk is, és minden vállalkozásnak kell, hogy legyen egy olyan, én küldetésnek hívom, de lehet ez egy fő cél, valami kicsit magasztosabb dolog, ami arról szól, hogy mi a fenér van a piacon, és mit akar ő adni a piacon. Ami nem arról szól, hogy én mondjuk 30 milliárd forintot akarok a piactól, hanem mit adok ezért a piacnak. És például a MAPEI-nek a küldetése az egy hosszú mondat, de az elmondom, hogyha hátra érdekel a közönséget. Fontos, a küldetés az a piacról szól, a célcsoportomról szól, neki valami előnyt. És a MAPEI küldetés az nem más, mint hogy minden tudásunkkal és az első végleges építési megoldásainkkal a környezet és egészségbarát termékeinkkel segítjük az építőket a jövő épületeink megalkotásában, az építési álmaik létrehozásában. És erre mindenkor készen állunk. Tehát ez nem rólam szól, ez róluk szól. És emögé be tudtam állítani a csapatot. Ha ma megkérdezem a MAPEI-ben az utolsó, ezt időzítettem, a legutolsó embert is, hogy a MAPEI-nek mi a küldetése, miért csinálja, akkor azt megmondja, hogy az egy építési álmokat segítsen megvalósítani. Ez már elég egyébként. És ha emögé be tud állítani, akkor persze kell hozzá utána, hogy fizetést adjál. Tehát azt is mindig mondom, hogy nem lehet szerzetesekkel háborút nyerni. Katonákkal tudsz háborút nyerni, azok meg tényleg meg kell fizetni, hogy ha azon gondolkodik a te munkatársad, hogy miből vesz kenyeret holnap, akkor az a munkatárs nem tud termelni. Úgyhogy tényleg meg kell őket fizetni, de a legfontosabb, hogy ne a pénzért tegyék, mint te vezetőse azért tedd, hanem azért tegyék, ami, hogy valamit hozzá akarnak járulni, valami segítséget akarnak adni. MAPEI-nek egyébként a küldetése, meg az egész stratégiája, az egy szó. Tehát én nekem sokszor mondták, hogy mi a stratégia, én nem is értettem a szót, stratégia, mi a francia stratégia, fogalma sem volt. Utána kellett néznem, értelmezni a szót, mai napig nem használom. Inkább azt mondom, hogy mi az, amiért a MAPE, amit ad a piacnak, az nem más, mint a segítség. Mi segítünk. És ezt minden munkatárs tudja, és minden munkatárs beállt mögé. Úgyhogy fontos ez a cél, hogy legyen ott a cél, és mondom, ezt tanultam, tehát azért ez nem úgy magamtól jött, én sem vagyok olyan önmagamtól megszülő ember, hogy mindent tudok, de ezt persze meg kell tanulnom. Talán az lenne az érdekes dolog, hogy kérdezted, hogy ez most már ilyen volt, az egomban soha nem volt gond, tehát én soha nem reklámoztam magam, soha nem voltam álszerése, tudom, amit tudok, de nem toltam magam előtérbe sohasem. És érdekes volt, hogy ugye elég sokat vagyok a Facebookon, néha fönn vagyok, csinálok egy pár posztot. Aláírták nekem az egyik posztot, hogy odaírtam, mi mindent segítettünk valakinek valahol, és hogy én mit tettem. És akkor az egyik volt osztálytársam, általános iskolai osztálytársam, aláírta, hogy igen, Béla, te mindig ilyen voltál. És én gondolkoztam, én úgy emlékszem, hogy én, bocs, de én szartam a többiek, nem érdekeltek a többiek, csináltam a dolgom, ha megkértek, mindig segítettem, még ezzel nem foglalkoztam senkivel se. Aztán lehet, hogy még se volt, nem tudom. De egy biztos, hogyha egy vezető az hajlandó segíteni a munkatársait, hajlandó segíteni a piacot, hajlandó egy kicsit segíteni abban, hogy ők jobban éljenek, hogy az életük könnyebb legyen azáltal, amit a cég nyújt. A munkatársnak könnyebb legyen az élet azáltal, amit a cég belül letesz és kap, akkor nincsen felső határ, ez biztos.
Erre tudok kapcsolódni, erre a küldetés dologra. Nektek mióta van meg ilyen tisztán ez a küldetés? Hány éve tudod?
Hát ez körülbelül szerintem tisztán megvan olyan 7-8 éve, de nem egyszerű összerakni a küldetést, nem egyszerű, mert volt előtte más szövegezés, és a küldetésnek egyik része, ami ma küldetésünk, az akkor fogalmazott meg, amikor kértünk egy tanácsadót. Ez egy amerikai tanácsadó, aki azzal foglalkozik, hogy mind magánembereknek, mint cégeknek segítsen összerakni úgymond a küldetést, az élet célt. És akkor raktuk össze egy részét, és utána valamikor az volt egy 10 éve, és olyan 6-7 éve, talán 8 éve ezelőtt ránéztem erre a szövegre, és akkor láttam meg, akkor gondolkoztam, hogy mi az, ami egy kicsit olyan érzelem dúsabbá tudja tenni, mert akkor nagyon volt a szöveget, csak hogy a blablabla, bla, bla, a jövő épületeink megalkotásában segítünk. És akkor én ehhez hozzátettem, hogy az építési álmok megvalósításában segítünk, és azt is, hogy és erre mindenkor készen állom. És az igaz, mert tényleg éjjel-nappal hívhatják a mi embereinket, a bajban lévők, biztos, hogy valakit elérnek. 100%. Egyébként nem tudom, miért kérdezted, 7-8 éve van ez a szöveg, addig küzdöttünk.
Azért kérdeztem, hogy én is így gondolom, azért nem olyan egyszerű ez a küldetés dolog sem, meg nagyon sok minden, amiről már beszéltél, sok hasznos dolog, hogyha a kisújjunkból kirázzuk, és ugye, hogyha a hallgatónak esetleg az jut eszébe, hogy milyen okos dolgokat mond Béla, de hát, hogy ez olyan távol áll tőlem, hogy én mindezt elérjem, hát ez nagyon sok tanulás van emögött neked is, és biztos vagyok benne, hogy mondjuk 25-30 évvel ezelőtt sokkal-sokkal nehezebb volt ezt a tudást összeszedni, mint ma, hiszen itt vagyunk ebben a podcastben, ugye ott van akár a Krisztián podcastje, egy csomó könyv van, hát nagyon sok tudás és anyag elérhető már ingyenesen is, vagy minimális ráfordítással is lehet tanulni, és te is azért tartasz itt, mert nagyon sokat tanultál, hogy eljuss ide.
Egyetértek veled egyébként, hogy nagyon sokat kellett ezt tanulni. És nem csak a tanulás, nekem a tanulás nem ott véget, hogy tudom, hanem hogy használom. Nem elég tanulni, ha valaki úgy gondolja, hogy megtanulom, hogy el tudom mondani, csinálni kell. És például nekünk minden évben van egy kereskedő konferenciánk, évelején tartunk egyet, és ott a kereskedő konferencián nem az a célunk, hogy én ott a MAPE-t eladjam, nem ez a célunk, hanem az a célunk, hogy a kereskedőknek segítsünk a cégüket jobban működtetni, ezért olyan előadások vannak, én is lenakat tartok, meg ha hívunk ki be külsős előadókat, akik tudnak adni néhány gyakorlati jó tanácsot arra, hogy hogyan mit tegyen a cégében, annak érdekében, hogy a cége hasítson. Az emberek jól legyenek, termeljenek, és tényleg a cég az folyamatosan növekedjen. És például tudok cégekről, akik ezen a konferencián ott voltak, ezeken ott voltak, és használták is egy-egy dolgát abból, amit tanítottunk és adtunk, és nagyon jól működik náluk. Tehát ha hiába tanulok, ha nem használom. Tanulás nekem, megtanulom, pedig nekem az akadémiai tudásom nagyon gyenge, tehát én fejből nem tudom semmit. Mindenki ott az internet megtöpézi bármit. De sok mindent alkalmazok, és ezt javaslom a hallgatóknak is, hogy ha ők olvastak egy jó könyvet, nagyon sok jó könyv van, én javaslom Kassza Tamás könyveit, az értékesítésre, az biztos, Brian Tracy könyveit, de nagyon sok jó könyv van a piacon, a lényeg olyan könyvet keressenek, amiben van gyakorlati tanács. Tehát tényleges tennivaló van benne, nem csak motivál. Kell a motiváció, de ténylegesen elmondja. Például ilyen könyv van, először a fontosat, című könyv, ez a feladat és a menedzsment, időmenedzsmentről szól, nagyon jó könyv. Hogyan osszam be az időmet, azért annak érdekében, hogy mint vezető jól tudjak működni. És rengeteg, tehát hogyha az, hogy tényleg én is csak nem azért, nem itt születtem, tanultam, úgy értem, és ezt javaslom mindenkinek, hogy a tanulás az nem érhet véget. Egy örök élet hivatásnak kell lenni, hogy tanuljunk, és olyat tanuljak, ami érdekel, és ami nekem segít a munkámban és az életemben, ez a lényeg. Lehet olvasni regényeket, szórakoztató kalandregényeket is, és sokat olvastam régen ebből is, de most inkább arra helyezem a hangsúlyt, hogy olvasok, akkor inkább, vagy hangos könyvet hallgatok, akkor inkább olyanokat hallgassak, ami nekem segít a munkámban, illetve ami engem is felhoz. Nagyon sok jó könyv van különben. És ugye mondtad, sokkal könnyebb most.
És ha jól tudom, a tanulás mellett a tanítás is nagyon fontos számodra, hiszen ahogy hallgattam korábbi anyagokat veled, ugye elmondtad, hogy volt idő, amikor ti, vagy talán még ma is képeztétek a szakembereket, azokat a szakmunkásokat, akik bemehetnek a MAPEI üzletekbe, rendelhetnek a MAPEI-től, és használhatják a MAPEI mindenféle termékeit. Képeztétek aztán azokat a kereskedő partnereket is, akik szintén valamennyire, ugye a szakemberek teljesen függetlenek voltak tőletek, akiket képeztetek. A kereskedőkkel nyilván azért már szorosabb kapcsolatban dolgoztuk, de hogy a válság idején ti segítettetek a kereskedő partnereknek, hogy ők is tudjanak érvényesülni, fent tudjanak maradni, illetve hát ami egyértelmű, hogy igyekszel képezni a mai magyar vállalkozói meg cégvezetői.
Igen, figyelj, azt nem lehet, én legalábbis nem tudom azt megtenni, hogy azt a tudást, amit én megszereztem és alkalmazok, azt ne adjam át, hiszen miért kéne valakinek, ez hülyeség, amit szerintem hülyeség, amit tanítanak, hogy de először végig kell járni azt az utat, hogy nem kell végig járni azt az utat, amit én végigjártam. Az én utam volt. Ha valaki most elkezdett céget, akkor sokkal gyorsabban meg tud mindent tanulni ahhoz, hogy a cégét jól tudja működtetni. Igen, mi tanítjuk, tehát mi szakmailag képezzük a vállalkozókat, ezek lehetnek akár generálkivitelezők, szakkivitelezők, kisebb, nagyobb vállalatok, és azért képezzük őket, mert ahhoz, hogy egy munka végeredménye tényleg olyan legyen, amilyet megálmodott a megrendelő, ahhoz 50%-ban kellek én, MAPEI, a termékeimmel, és 50%-ban kell hozzá egy olyan kivitelező, hogy szakmailag jó, és etikus, tisztességes kivitelező, vagy jót akar adni a megrendelőjének. Tehát ez a kettő feltétel kell, egyik sem működik a másik nélkül. És mi ennek érdekében tanítjuk szakmai dolgokra a kivitelezőket, nem csak MAPEI szakma, hanem általában műszaki dolgokra is, hogy mit, hogyan lehet megcsinálni jól egy burkolatban, egy házban, egy alaplemezben, egy bárhol. Tehát hogy lehet ezt jól megcsinálni? És kettő, tanítjuk őket, vagy segítünk nekik abban is, hogy tudjanak jó céget vezetni, munkatársakat, embereket kezelni, értékesítést tanítunk, kommunikációt tanítunk nekik. Ezek Covid előtt voltak, akkor lehetett, ugye a Covid alatt nem lehetett, most majd lassan szépen hozzuk megint vissza. Hogy ők is fejlődjenek, hogy más, hogyha egy kivitelező odáll a megrendelő elé, és szépen normálisan kommunikál, tudja, hogy kell értékesni, hogy kérdezni kell, figyelni kell rá, mint hogyha ordinári módon csak oda csap valamit. Teljesen másképp kezelik őt. És igen, tanítjuk a kereskedőket is, sőt, ráadásul ugye a válságban, a 2008-2010-ben létrehoztunk egy hálózatot, meglévő hálózatot, csak nevet adtunk neki, ahol olyan kampányokat adtuk a kereskedőknek, amivel le tudtak hozni vevőjelölteket az üzletben, lecsökkent a vevők száma. Most megint itt tartunk egyébként, megint ezzel fogunk kezdeni. Ugye egyszerű dolog, segítem a kivitelezőt, hogy jó munkát csináljon. Segítem a kereskedőt, hogy jól tudjon működni, és jól tudjon értékes kereskedőnek, és segítünk egyébként a cég működtetésében is. Adunk tanácsot a marketingben, adunk tanácsot a PR-ban, hogy csinálják, hogy tudják jobban csinálni, sőt, segítünk gyakorlatban is neki. Plusz segítünk még a tervezőknek is, hogy a legjobb terveket hogy tudják megcsinálni, és akkor csak jó születhet a végén, és hát nem vagyunk hülyék, nem önzetlenek vagyunk, hanem azért önzők vagyunk, mert akkor hozzánk fognak jönni, rám fognak vásárolni. Legalábbis nagyon bízom benne. És ennek érdekében még egy dolgot, még egy mérföldkövet nem mondtam neked, 2016. június 11, amikor létrehoztuk, és nem is az én ötletem volt, képzeld, de ez is látod, összehoztam egy 15-5-ben, összehoztam egy csapatot, értékesítőkből olyan 13-14 fő, és akkor is azt kérdeztem, hogy oké, gyerekek, mit tudunk még tenni, hogy tudunk tovább menni, hogy fejlődjünk, növekedjünk. És az egyik srácok volt egy ötlet, hogy szerinte valahogy kellene, és akkor ötlet, szerinte a szakembereket kéne még segítenünk, de nem csak úgy, hogy tanítjuk meg, oktatjuk meg ilyes, hanem valahogy, hogy a költségeiket csökkentsük. Hogy tudunk? Például adjunk nekik telefont, olcsóban. Adjunk nekik, ez a telefon volt, meg benzin. Ugye mit használnak sokat, telefonnak, üzemanyagot, adjunk nekik olcsóban. És erre, ugye én nekem nem vagyok ötletember, én olyan vagyok, hogy van egy ötlet, azt nagyon gyorsan tovább tudom fejleszteni, de nem én vagyok az ötletgazda. És erre jött nekem az ötlet, oké, hát akkor gyerekek, csinálunk egy szakember közösséget, ezt a közösséget egy nagy szakember találkozón meghirdetjük, és közösségbe teszünk szolgáltatásokat. A feltétel a közösség tagsághoz, hogy MAPEI-el dolgozik, vagy MAPEI-t ajánl, meg van még egy pár feltétele, és gyere be a közösségbe, és akkor itt a közösségben kap szolgáltatásokat. Az első pár szolgáltatásunk volt olcsóbb üzemanyag a MOL-tól, olcsóbb telefon, nem, szolgáltatás, nem mind készülék. Akkor volt, amikor kötelezővé tették a felelősségbiztosítást, akkor egy olcsóbb, de jó felelősségbiztosítás, és egy csomó, most már rengeteg, most 25 szolgáltatás van benne. És meghirdettük, és 2016. június 11-ére mondtam én, hogy na, ekkora tesszük az országos építőipari szakember találkozót. Hát egy páran ellene voltak, mert nyár eleje, már meleg volt, már tele van munkával, mindenki, a kutya nem jön el, mondtam, nem érdekel, mert egyszer elhalasztottam egy évvel korábban, mondtam, nem érdekel, most megcsináljuk. Mondtam, a srácok, a mellé is állt mindenki, hogy jó, beleálltunk. Az első találkozón 361-nyány ember volt, akik eljöttek szakemberek, és 160-an beléptek a közösségbe, úgyhogy én nagyon sikeresnek tartom, úgyhogy elkezdtek aztán a szolgáltatást, nagyon örültek neki, elkezdtük csökkenteni a költségeiket, meg olyan képzéseket adtunk, amivel még több bevételt tudtak szerezni. És ez a közösség most már 5000 valahány száz tagja van a közösségnek, évente megtartjuk az országos szakember találkozót, ami nagyon-nagyon népszerű a szakemberek körében. Kiállítókat hívunk rá. Tehát ez egy olyan, és ezt nagyon tanácsolom a vállalkozóknak, hogy olyan dolgot adtunk oda a szakembereknek, amihez semmi közünk. Ha belegondoltok, mi közöm nekem a szakember telefonköltségéhez? Mi közöm nekem a szakember benzinköltségéhez? Mi közöm nekem a felelősségbiztosításhoz? Én MAPEI terméket adnak. Viszont akkor, és ez nagyon jó volt a srác ötlete, mert akkor világosodtam ebben én is meg, hogy nekünk nem csak az a dolgunk, hogy a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal a műszaki problémáikat megoldjuk, hanem általában meg kell nézni, és ezt javaslom, most nagyon javaslom, általában érdemesen nézni a célcsoportnak milyen problémái vannak. Ami lehet, hogy nem kötődik a termékemhez, de valahogy lehet, hogy tudok segíteni neki megoldani. És nem biztos a termékemmel. És ugye én tudtam segíteni azzal, hogy létrehoztam a közösséget, és a közösségbe vetettem olyan szolgáltatásokat, amivel ők olcsóban tudtak létezni, vagy tudnak mai napig létezni. És ez nagy segítség volt. Mondok egy másik példát neked, amikor beütött a COVID, ez március 16-a volt, hogy akkor lezárták az országot 2020-ban. És ahogy ez elindult, én azonnal rendeltem Kínából áttételesen, ugye nem volt maszk, emlékszel rá, alig volt maszk az országban, én rendeltem 30 ezer maszkot egy kereskedőn keresztül, és utána a maszkot szétosztottam a szakembereknek. Nekem kellene az egészségügyről gondoskodni? Nem. Igen, viszont láttam egy problémát. Az építőipart nem állították meg, de azt is láttam, mentem a projektekre, én nem voltam otthon semmit sem. Láttam azt, hogy a projektekre viszont senki nem használ maszkot. És ha véletlenül ott elindul a fertőzés, akkor bezárják az építőipart is. Meg ugye a szakemberek életét védeni kell. És én küldtem nekik maszkot, küldtem nekik fertőtlenítőszereket ingyen, akkor nem volt fertőtlenítőszer, biztos emlékszel, azt később lett egy túl dogivel. Tehát én mindig azon gondolkozom most is, hogy tudom a célcsoportomnak segíteni, hogy az élete jobban legyen, kellemesebb legyen, könnyebb legyen, és ebben nem biztos, hogy termékeim vannak benne. Tehát az, hogy a kereskedőknek, én például a kereskedőimnek tartok, nem csak én, egy munkatársam együtt, értékesítési tréninget tartunk most már 6 éve, ami, tehát nem MAPEI tréninget, hanem hogy kell értékesíteni. És az a tréning elő eladja a konkurenciát is annak az a tudással. Engem nem érdekel, mert elad engem is, és ő meg jól prosperál. Tehát, hogyha valaki most belegondol abba, hogy milyen bajai van a célcsoportjának, talál most jó pár majd. Ha ebbe tud segíteni, akkor nem kérdés, hogy ő száguldani fog tovább is. Ez biztos. Én ezt tennék.
Az jut eszembe ezek alapján, amit mondtál, hogy viccesen hangozott, de hogy te azért nem csak az orrot hegyéig látsz, és nem csak az van előtted, hogy hát akkor gyere is vegyél a MAPEI terméket, hanem sokkal-sokkal tovább gondolod ezt az egészet. És ez az egész nagy segítségnyújtás, amit aztán tényleg lehetne sorolni, hogy mennyit foglalkoztok a célcsoporttal, meg a saját emberekkel is, ugye. Ez tényleg nem csak egy jótékonykodás, és a MAPEI-t nem egy jótékony szervezetté teszi, hanem ez egy win-win helyzet, aminek a végén ugye mindenki örül, és valószínűleg ez nagyban hozzájárul a MAPEI pénzügyi sikereihez is, nem csak azokéhoz, akik élvezik ezt a segítségnyújtást.
Ez így van, abszolút egyetértek veled, nem vagyunk hülyék, üzletember vagyok, nem hülye. És az üzletembernek bevétel kell. De egyet tudok, nem is tudom ki, van egy idézete valakinek, lehet, hogy ezt Napoleon Hill mondta, de nem biztos. Azt mondta, hogy aratni mielőtt vetnénk, vagy nem, kapni mielőtt adnánk, épp olyan hülyeség, örültség, mint aratni mielőtt vetnénk. Tehát ez egy akkora mondás, hiszen, és ez az, amit mi magunkévá tettünk, hogy először adnunk kell. Tehát valamit oda kell adni, és a lehető legtöbb, és akkor is adni kell, ha nem kapsz vissza, úgyis visszakapod valakitől, valahonnan, valamikor. És szerintem a mapainek ez az egyik legnagyobb ereje és legnagyobb erőssége, hogy a mapai az ad. És a mapai ad, igaz, hogy kér is, de ad. Először mindig adunk. Soha nem úgy van, hogy oda megyünk, és na, vegyél terméket, vegyél terméket. Nem. Először segítünk, adunk, és aztán úgyis visszakapjuk. Persze nem vagyunk restek kérni, mert néha kérni kell. Ez az egész dolog, egy cég csak így tud jól működni. Tehát amikor te csak kapni akarsz, és nem akarsz semmit adni, akkor, vagy nem gondolkozol, hogy adjál, akkor azt inkább kicsit a bűnözésnek hívnám. Nem akarsz semmit megbántani. De hogyha elgondolkozik egy cég tulajdonos, egy cégvezető azon, hogy ő mi mindent tud adni a piacának, és hogy tudja a piacát segíteni, meg az a célcsoportot, az embereket segíteni, akkor rengeteget fog visszakapni. Ez biztos. És ezt nem tudom másképp elképzelni. Hát nem csinálom sehogy. Tehát ha nem így csinálnám, akkor másképp nem működne ez. De én az életben is ilyen vagyok. Én nagyon szeretem, mondtad, hogy igen, segítek a vállalkozóknak is. Éppen most hívott föl egy vállalkozó tegnap, hogy üljünk már egy fél órára, nem sok fél órán van, de beszélgessünk már, van-e elakadt valahol. Én szívesen segítek, és a LinkedIn-en posztolgatok dolgokat, meg most már Facebook is volt is, meg majd lesz is, most egy ideig kihagytam, mert nem volt rá érkezésem, de akarok. Tehát az, hogy segíteni a vállalkozónak néhány aprósággal, hogy ők hogy tudnak jobban működni, és hogy ne csak magukba gubózva ők küzdjenek a saját bajokkal, legyen egy támaszuk. Ugyan konzultálni nem tudok, mert nincs rá időm, meg ilyeneket nem tudok, de néhány tanácsot tudok szolgálni. És nekem az van, hogy ha például elmegyek egy buliba, elmegyek egy rendezvényre, nekem az első dolog az, hogy akárkit ott találok, mindenkivel ismerkedek, és van pár kérdésem. Tök egyszerű kérdés. Bemutatkozunk. Első kérdésem, mivel foglalkozom? A másik kérdésem az, hogy figyelj, mi az, ami gondotok az neked most a cégben? És garantáltam, mindig tudok mondani neki pár nézőpontot. De én nem, a megoldást nem tudom, az náluk van, de nézőpontot. És ez jó, jó. Próbáljátok ki, azt kell kipróbálni, hogy segítsél valakinek. Milyen érzés segíteni? Amikor látod az örömet az arcán, látod azt, hogy nagy kicsit könnyebb az élete. Szerintem nagyon jó érzés. Úgyis visszakapod. És ez a tanítás, az ilyen, a tanítás egy segítség.
Ugye a beszélgetés elején, mikor megköszöntem, hogy itt vagy, és hogy rászánod az időt erre az alkalomra, akkor is azt mondtad, hogy hát megkértél, és ilyen egyszerű választattál, holott biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan keresnek, ahogy mondtad, nem sok szabad fél órád van, de a segítség az elsődleges számodra, és biztos vagyok benne, hogy ez a te személyiséged, ez eszméletlenül hozzájárul a MAPEI sikereihez. Az is ugye, hogy felvállalod, és te vagy az arca gyakorlatilag a MAPEI-nek a közösségi médiában, de hogy tényleg ez szerintem egy kulcs lába lehet az egésznek, hogy pénzügyileg is sikeres a MAPEI. A másik meg talán, amit ugye sokszor kiemelsz, hogy az emberek fontossága, és hát a vállalkozó, aki hallgatja, nem is biztos, hogy alapból ezt gondolná, hogy tényleg ennyit kell foglalkozni az emberekkel, oké, olvassuk, meg halljuk innen, persze foglalkozni kell az emberekkel, de hogy ahogy te ezt átadod, ez tényleg nem az, amit mondtál, hogy ez nem nyalizás, hanem hogy ez tényleg működik, jobban termelnek tőle az emberek, és ugye ha jobban termelnek, hatékonyan termelnek, az egyszerűen lecsapódik, és emiatt sikeres tud lenni egy cég pénzügyileg is.
Ez így van, és úgy is gondolom, hogy egy cégben, egy vállalatban a legfontosabb érték az ember. Tehát lehet neked bármilyen szuper tervet kidolgozva, bármilyen stratégiát, lehetnek szuper gépeid, szuper minden. Ha az ember nincs ott, üzletettem, nincs ott, tehát fejben nincs ott, nem jó termel, akkor az egész cég tönkre mehet. És azért mondom azt, hogy amellett persze, hogy egy vezetőnek négy fontos dolga van, amit csinálni kell neki tervezni, mondd, stratégiát kell neki összerakni, majd ha használjuk ezt a szót, tehát ki kell tudni célokat, és össze kell rakni az odavezető lépéseket. Tervezni kell neki hozzá, szervezetet felépíteni, hogy valaki meg is valósítsa, milyen folyamatok legyenek, mi, hogy a merre menjen, szervezés kell. Kell hozzá egy kontroll, egy irányítási funkció, ugye a kiadok utasításokat, behajtók dolgokat, és többi. És van egy negyedik rész, ami nekem a kedvenc részem, úgy hívják, leadership, én úgy hívom magyarul, hogy az igazi vezetés, ami pedig arról szól, hogy hogyan foglalkozom az emberekkel. És itt vannak a képzések, itt vannak a napi beszélgetések, itt van a motiváció, itt van a lelkesítés, itt van az inspirálás, itt van az, amikor törődök az emberekkel. És ha ezt a dolgot nem csinálom, akkor a másik három nem ér semmit. Ha csak ezt csinálom, a másik hármat véletlenül nem, akkor még a cég tud jól működni. Mert akkor az emberek megcsinálnak mindent, persze akkor az embereket kell képezni arra, hogy meg kell csinálni a másik hármat, De ha mind a négyet csinálom, fú, tehát az fantasztikus. És ezt mind el lehet osztani. Én a legnagyobb hangsúlyt a negyedikre teszem az emberekkel való foglalkozással. És igen, nagyon sokat képezzük a munkatársakat. Én most is, most is, tegnap is volt. Tegnap itt volt például nem munkatársi, egy szakemberképzés. Most munkatársképzés folyik. Ha kell, IT-ból képezzük. Én mindig folyamatosan képzem a vezetőmet, minden hónapban tartok a vezetőképzést. Adok néhány adatot. Néhány kis gyakorlat is van. Adok adatot. Értékesítőinket minden hét, minden hónapban képezzük. Most lesz egy értékesítő képzésünk, azt hiszem augusztus végén. Kétnapos nagy szeász. Ha jól tudom, most pénteken jönnek be az értékesítők, szakmai képzés az egész csapat. Tehát folyamatosan fejleszteni kell az embereket, képezni, megnézni, miben kell erősíteni őket, megnézni, miben kell segítség. És még egy fontos dolog, azért, amitől nem tekintek el, ami nem a emberekről szól, mi nálunk mindenre vezetünk statisztikát. A statisztika az nem egy adat, tehát nem az van, hogy egy szám, mint amit közzéad a statisztika hivatal, hanem mi vezetünk új statisztikát, például, hogy mondok egy példát neked, hogyha van egy legegyszerűbb az értékesítő, akinek a statisztikában mondjuk az árbevétel, meg az árrésztömeg. És ezt hetente mérjük, hogy mennyi árbevételt hoz, és rakjuk föl diagramra, és látjuk a trendet. Fölfele megy, vagy lefele megy. És ahhoz képest kezeljük az embert, tehát a statokat a cégben nagyon én is figyelem, nézem, hogy nem erre megy, és ha valami nem úgy működik, vagy ha valami jó, megnézem, mi történt, ki mi okozta, egyből elkezdek kutatni, ha valami nem annyira, akkor megnézem, mi történt, és korrigáljuk. Úgyhogy ez még nagyon fontos, tehát az emberek foglalkozás mellett azért céggel is kell foglalkozni egy kicsikét. De a legfontosabb az az ember. Tehát itt nincs más. És a legfontosabb, amire figyelnem kell, mint vezetőnek, én ezt csinálom legtöbbször, hogy az embernek a termelési szándéka, a kedve, a munkakednek is hívják, az az erő, hogy ő akarja hozzájárulni, akar a céghez, akar segíteni a cégnek, az nagyon magas szinten legyen. Ez kell. Van egy pár előadásom, tartok el is előadást, amiben csak erről beszélek, hogy én hogy csinálom, és hogy nem szabadna csinálni. Úgyhogy, mert nagyon könnyű elvenni az emberek munkakedvét. Egy rossz szóval, egy rossz tekintettel, egy rossz mozdulattal, egy legyintéssel, de nem kell mondjuk neked bevezetőnek sok mindent csinálni, vagy nekünk vezetőnek. Nézzünk ki a világba. Hány dolog venni el az emberek életkedvét? Na most nem mi legyünk azok szerint.
Ugye igazából ez a munkakedv, a munkamorál, ez mind lecsapódik azokban a statisztikákban, amit mondtál, amit figyeltek. És ugye ezek a statisztikák ott vannak mindenhol, ez is fontos, és jó, hogy behoztad, meg kiemelted, illetve egy fontos mutatót hoztál be, szerintem mondtad, hogy az értékesítőknél mi a statisztika, hát az árbevétel, úgyhogy alakul, meg az ár és tömeg. És talán ez szerintem fontos, és sok vállalkozó talán még mindig csak árbevételben gondolkodik, holott ugye az sokszor csak egy szám, hiszen abból még nagyon-nagyon sok mindent ki kell fizetni, míg a gyáréstömeg, vagy ha eljutunk az eredményig, az sokkal erősebb mutató az árbevétellel szemben.
Hát persze, hogy nem az árbevételből élünk, hanem az árrésből élünk. És amit még én, ha itt, talán hallgatják kereskedők is ezt a műsort, amit én javaslott nekik statisztikát vezetni, hogyha vannak eladója boltban, akkor egy, hogy ugye mennyit ad el, tehát árbevétel, árrésztömeg, és mindenképpen érdemes mérni a betérő vevők számát az üzletben, akár napi szinten. Valahogy meg lehet ezt oldani, akár kamerával, akár valami automata számlálóval, és mérni az egy vevőre eső vásárlást, de úgy mérni, hogy hetente nézni, hogy az merre megy. Ebből látja az ember, hogy valami jól megy, vagy nem. És ezt cégre is, tehát te, mint cégvezető, cégre nézed, ha van értékesítési vezető, akkor ő az értékesítőkre nézi, de mindenképpen valami, ez olyan, mint sokszor szokták mondani, hogy a repülőben ugye a navigációs rendszer, ha gondolj bele, hogyha egy pilóta nem látja ott, hogy milyen magasan van, milyen messze van a földtől, akkor előbb-utóbb neki megy a földnek. Tehát te nem menj a földnek, hanem érdemes pár, nem kell sokat, nem kell milliárd statisztikákat, pár dolgot, a legfontosabbakat, és azt hetente figyelni, 3 hetente megnézni, hogy lehetne beavatkozni, vagy akár hetente, valakinek naponta is lehet figyelni, ezt mindenképpen jóség mondtad, tehát a statisztikák ilyen, és nem adat, nem egy adat, az nem statisztika, az is statisztika, meghatározás szerint, de inkább a trendeket, tehát a statisztika egyébként meghatározása a mi nézőpontunkból, hogy egy dolognak két különböző időpontban mért mennyiség. Tehát ma eladtam 10 egységet, holnap eladtam 12-t, holnap után 14-et, az egy jó statisztika, felfelé menő statisztika. Eladtam 10-et, holnap 12-t, holnap után 4-et, az a 4, az már nem annyira jó. Úgyhogy ja, érdemes, mert ebből sokat lehet látni, és abból ki lehet indulni, mit kezelje.
Ugye mondtad, hogy hallgatják kereskedők is, hallgatják, és van is egy kereskedő ügyfelem, akivel dolgozunk, és ott nála talán szemléletformáló volt az, hogy bevezettük ezt az ár és tömeget, mint fogalmat, meg szemléletet, és ez teljesen másképp gondolkodik. Ugye simán előfordulhat, hogy egy hónapban mondjuk 10-15%-kal kevesebb bevétele van, de az ár és tömeg meg ugyanott van, vagy akár több is, mert úgy alakult ugye annak a kosárnak az összetétele. Illetve mondtad, hogy kellenek a statisztikai mutatók, de nem kell nagyon sok, és ugye talán ez az angol kifejezés, hogy KPI, ugye ez a key, azt jelenti, hogy a kulcsmutatókat keressük, és tényleg az a néhány kulcsmutató kell, amit a figyelünk, és abból látjuk, hogy be kell avatkozni, vagy jól mennek a dolgok, nem kell beavatkozni, meg ugye következtetéseket lehet levonni, hogy ha jól megy valami, akkor mi miatt megy jól, ha meg rosszul megy, akkor mi az oka, és akkor megint lehet rajta javítani, úgyhogy abszolút egyetértek ezzel is.
Igen, nem kell sokat. Lehet az, hogy a legfontosabb, hogy az értékesítést mindenképpen pár adatot nézzünk, pár statisztikát. Ugye a többi területre lehet egyes statisztikát felállítani, mert ott is vannak. Ugye mindenhol termelésnek kell folynia, ott nem olyan egyszerű, de fel lehet állítani ott is. Tehát nálunk minden munkatársnak van legalább egy statisztikája, ami az, hogy ugye mi az, amit megtermelés, azt vezeti hetente, és akkor ezek alapján látják a vezetők, hogy kell, hova kell nyúlni, kell-e valamit változtatni, vagy meg kell dicsérni, és a többi. Úgyhogy ez, de én ennél sokkal fontosabbnak tartom, ez kell, azt, hogy foglalkozunk az emberekkel. Tehát az, hogy menj oda hozzá, ismerd el a jót, lásd meg, ami jó benne, keresd benne a jót, és bízzál meg benne. Tehát ha te nem bízod meg az embereidben, akkor tök mindegy, mi a helyzet, akkor a céget tönkre fog menni, mert állandó ott kell. A nincs rosszabb annál, mint állandó kontrollálni, hogy megcsinálták a dolgot, vagy nem. Nincs rosszabb. De akkor fogod elérni, megcsinálják, és fogod vezetőként elérni, hogyha tényleg, én azt mondom, hogy a vezetőnek a munkatársa az olyan, mint a szülőnek a gyereke. A munkatársa, ha bemegy a cégbe, akkor a vezetőre bízza az életét. Ugye abból él, onnan szeri a pénzt, oda szolgáltat, tehát olyan, mint a gyerek. És ha gyerekért érzett felelősség a szülőben ott van, a vezetőben ugyanúgy ott kell lennie. Hogyha a gyerek jót csinál, mit csinálok vele, mint szülő? Hát megdicsérem. Ha a munkatárs jót csinál, dicsérjem meg. Most ugye a dicséret szó egy kicsit pejoratívnak hangzik, azért használom az elismerést. Hát őszinte elismerem a gyereket is, ismerjem el a munkatársat is. Én naponta, bocs, de szerintem 100 őszinte elismeret osztogatok a munkatársaknak, sokszor már tudatosan, persze, ott van, hogy őszinte. Tehát ha nem, szerintem az a dolog nem helyes, akkor ne dicsérjem már meg, az ne legyek hülye. És ami fontos, ez egy nagyon fontos törvénye a cégnek, vagy az életnek is, azt fogom kapni, amire a figyelmemet teszem. A figyelem egy nagyon erős fegyver. Hogyha a figyelmemet a jóra teszem, és a jót elismerem, jót fogok kapni. Ha rosszat teszem, rosszat kapok, kész, tök egyszerű. Az élet nem bonyolult, csak csinálni kell.
Még egyszer azt kiemelném, amit már azért többször említettünk, hogy ez tényleg nem arról szól, ez akár az, hogy elismerést adunk, akár az, hogy ugye foglalkoztok az emberrel, és itt nem csak a munkatársakat kell érteni, ugye, hanem a beszállítókat, a különböző partnereket, ügyfeleket, tehát hogy mindenhol emberek dolgoznak, hogy ez nem csak arról szól, hogy milyen jótétlelkek vagyunk, hanem egyrészt ugye nagyon fontos, hogy őszinte legyen, másrészt meg, hogy ez tényleg lecsapódik majd, aztán teljesítményben, termelésben, ugye, és hogyha jobban termelünk, akkor értelemszerűen több lesz a bevétel, ugyanannyi költségből, az meg mondjuk oda vezet, hogy növekedni tudni nyereség. Úgyhogy ez egy abszolút körbeérő dolog, és mindenki a végén boldog lehet. Ha pedig épp ugye nem úgy mennek a dolgok, ahogy mondtad, hogy most is nehéz időszak elé állunk, akkor pedig valószínűleg akkor is sokkal inkább számíthatsz az embereidre, hogy még jobban fogják húzni a szekeret, mert tudják ők is, hogy most milyen a világ, és nem azon, hogy hát akkor ez van, így jártunk, akkor a felelősség a tiéd, mint vezetői.
Így van egyébként, egyetettek, nem vagyunk jótékonysági intézmény. És a vezetőnek, amellett, hogy az emberével nagyon sokat foglalkozik, néznie kell a számokat, néznie kell adatokat, sőt, bele kell merülni olyan dolgokban, amit utálunk, én mint vezetős szeretem, igenis a hete havonta meg kell nézni, remélem, hogy sok cég azért havi zárást csinál a cégében, meg kell nézni a költségeket, hol melyik költségen tudok kicsit faragni, melyik beszállítóval tudok egy picikét még tárgyalni, egy csomó dolgot, tehát nézni kell, hogy hol nem szállnak, hol szálltak el a dolgok. Hol mennek jól a dolgok, és ez ugye te, mint kontrollál, jobban tudod, mint én. Ott van az eredmény kimutatása, benne van minden, az összes költségem ott van, persze a bevételem is ott van, de érdemes föltenni ilyen statisztikákat is, például költségstatisztikákat is, érdemes a pénz, ha valaki pénzügyi részlege vezetni, hogy lássuk, hogy mikor, merre megyünk, mert ugye a végre a cég eredménye attól függ, hogy mennyi az ár és tömeg, és mennyi a költség. Kettőnek a különbsége adja ki az eredményt. Ez egy egyszerű matematika. Tehát én ugye emberpárti vagyok, azonban a vezetőnek fontos, hogy a számokkal is tisztában legyen, és nézzen rá, és nagyon fontos például az, most nem azért, mert te kontrollálják foglalkozol, de Fontos, hogy legyen egy kontroller, akár egy kis cégben is, ha kell, külsős, aki az ő képzettségével ránéz a számokra, vannak számok, remélem, és ő abból nagyon gyorsan sok mindent lát, amit neked vezetőnek tud segíteni, hogy figyelj, erre nézzél, ezt nézzük, hogy hogy lehetne, látja a költségek, a változását, és sokkal inkább látja, mint egy vezető. Javaslom mindenkinek egyébként, akiket ismerek, hogy a kontroller az kell, olyan, mint egyébként a HRS. Nekem, amikor 13-an voltunk a cégben, volt HRS-em, nem csak HR-t csináltam, de volt HRS-em. Tehát már akkor, most volt, tudok 100 fős cégről, hogy nincs HRS-e, nem is tudom, hogy csinálják egyébként. Tehát a kontroller is pont ilyen, hogy kis cégnél is, hiszen a költségek kis cégnél is ott vannak, a bevételek ott vannak, tehát ott is számokat kell megnézni, és vezetőként én is annyira szeretek számokat, amiből persze csinálom. Úgyhogy ezt mindenképp érdemes, és nézni folyamatosan. A mostani helyzetben én két dolgot biztosan tennék. Az első, nagy erővel fokuszálnék a bevételre. Hogyan tudok nagyobb árextömeg bevételt kreálni? Erre fokuszálnék. És ezen belül ugye olyan, mint a tervezés. A tervezéskor kitűzzük, hogy ennyi bevételt akarok, ennyi új telephelyt akarok tudni, ennyi embert akarok felvenni, és többi. Várj, de ez a tervnek egy része csak. Oda kell tenni azt a részét a tervnek, hogy ezért mit vagyok hajlandó áldozni. Mit adok a piacnak azért a bevételért? Mit teszek oda? Mit teszek a piacért? És most ezt kell nagyon nézni, hogy hogy nagyobb bevételt akarok, de mit adok érte? Mi az a többlet, és itt jön a segítség, mi az a segítség, amivel még az életüket egyszerűbbé, könnyebbé, boldogabbá, jobbá teszem. Amitől ők azt mondják, hogy basszus, akkor nálad költöm el a pénzt. És neked adom oda azt a kevés pénzemet, ami van, nem a másiknak, mert te adsz. Ez egyik, és emellett, amikor ezzel erre kell fokuszálni. Második, ránézni a költségekre. Ahol csak lehet, két területet nem javaslok. Az első, nem javaslom a marketing értékesítési költségeket csökkenteni, mert az a halál. Kettő, ha megteheted, nem javaslok embert elküldeni, de ezt úgy kezeljük, hogy nem biztos, attól függ, ki milyen iparágban van, ki mekkora erővel bír a cége, és nem javaslok béreket csökkenteni. Most nem. De ez is lehető lehet, mert annak idején, 2009-10-ben én odaálltam a csapat elé, aztán 40-en voltunk, vagy lehet, hogy 60-an, már most tudom. Odaálltam a csapat elé, és azt mondtam, hogy gyerekek, két dolgot tehetünk most, látjuk, hogy nehéz a helyzet, mert ez már 10-ben volt, vagy elküldök pár embert, nem tudom megmondani, ki lesz az a pár ember. Ez a 8-10. Azért, hogy és akkor béreket szinten tud tartani, vagy volt egy jutalékrendszer a cégben, vagy nincs jutalék most. Döntsétek el. És a csapat azt szavazta, hogy jutalék nincs, kevesebb a pénzük, egyébként nem kevéssel, 30%. Tehát az nem kevés pénz. Annyira kevesebb, hogy fizettem két évig majd, mert nem tudtam fizetni jutalékot. És bevállalták. Tehát ma is érdemes ezt megcsinálni, de mindenképpen ránézést is lefogadom. Mindig lehet a költségből egy picit faragni. Fix költségekből leginkább. Egy nagyon picikét faragni, és ha egy picit faragtam már, akkor a sok pici elég komoly eredményt hozhat.
Ugye mondtad, hogy te emberpárti vagy, de hát emberpárti cégvezető vagy, és ugye cégvezetőként, amiket most felsoroltál, így van, ezt figyelni kell, és abszolút egyetértek, hogy a havizárás az alapvető, tehát ezzel kezdünk az ügyfeleknél, hogy havonta nézzük meg a számokat, építsünk egy struktúrát, ugye?
Szívem szerint heti zárást csinálnék egyébként. Csak a kevés rendszer tudja egy zárás, sajnos. De a havizárás muszáj, tehát az biztos.
Így van. És egy érdekességet még megosztanék veled, hogy egyébként dolgozom sok milliárdos árbevételű céggel, egy milliárdossal, de hogy ami érdekes, hogy van olyan ügyfelem, aki 100-200 milliós nagyságrenden van még csak. Egyértelmű, hogy még növekednie kell, látjuk az eredményekből, hogy tök jó a cég, jól működik, de hogy egyszerűen ahhoz, hogy ő haza tudjon vinni mondjuk pénzt, meg tudja növelni a béreket, még növekednie kell, de hogy ezek a cégvezetők annyira tudatosak, hogy már ezen a szinten nyitnak erre, hogy energiát és pénzt áldozzanak arra, hogy a kontrollingot kialakítsuk, figyeljék a számokat. És még egy dolog, ami hasznos lehet a hallgatóknak, hogy ugye a kontrolling rávilágít arra, hogy mi történik a cégben. Nem feltétlenül tudja ő megmondani neked, hogy tudod ezt megoldani, de hogy te, mint cégvezető, hogyha tisztán látod azt, hogy mi történik, mik az irányok, hol van veszteség, hol termeljük a nyereséget, hát ez olyan információ halmaz szerintem, amivel boldog vagy, és tudsz a te kreativitásoddal, meg a te biznisz jellegű gondolkodásoddal megoldásokat hozni. Míg ilyen információk nélkül egyszerűen nem tudsz ilyeneket meglépni.
A kontrolling biztosítja, hogy tudjunk látni, mi, mint cégvezetők. Nem ad megoldást. Nekem volt egy kontrollerem, aki tudott néhány megoldást adni, de nem őtől láttam. Viszont ha látunk, akkor legalább, és akkor még arra rá tudunk mutatni, hogy mit nézzünk meg, és hova nézzünk, az biztos. És ha látunk valamit, akkor már tudunk megoldást, van egyetértek vele. Szerintem nagyon fontos. Sokáig én is ellene voltam különben a controllingnak, azért, mert úgy gondoltam, hogy nekem ad egy csomó munkát, aztán rájöttem, nem nekem ad munkát, nekem képet ad. Ad egy képet, hogy a cégben mi a helyzet, és ezek alapján én tudok hozni döntéseket. Tehát ez nincs jobb dolog, mint hogyha vannak adataid, amelyben tudsz döntést hozni, és biztonságot tudnak hozzá a döntést.
Úgyhogy... Így van, ugye már pedig döntéseket kell hozni, csak nem mindegy, hogy érzésekre alapozod azt, vagy konkrét információkra.
Nem mindegy.
Béla, az időnk végéhez közeledünk. Van-e még bármi gondolat, amit át akarnál adni? Bár ugye a végére nagyon sok tanácsot adtál, tippet adtál a hallgatóknak, amiket szerintem magukkal vihetnek. Van-e még benned valami?
Egy dolgot, amit elmondtam már szerintem, de ne foglalkozzanak semmi mással, csak azzal, hogy tudják a cégüket, saját magukat, a munkatársaikat kicsit jobban vinni előre, és a partnereket. Semmi mással, ne foglalkozzanak a körülményekkel, ne foglalkozzanak inflációval, nem segít. Tehát, hogyha ahhoz, hogy az ember, egy vezető tudjon alkotni, tudja a céget vinni, tudja az embereit elkesíteni, ahhoz neki nagyon jó kell lenni, jó érzelmi szinten kell lenni, tehát ahhoz neki magának lelkesnek kell lennie. Na de ha ő hallgatja ezt a sok hülye hírt, hallgatja ezt a sok ránk ömlő mocskot, akkor ő nem lesz jól. Tehát akkor te, mint vezető nem lesz, és nem tudod, hiába vagy bármilyen szuper szakember, te magad nem tudsz. Tehát ez nagyon fontos, hogy neked, mint vezetőnek egyszer jól kell lenned. Ez meg zárt ki ezeket a hülyeségeket, azokat a híreket, ami a cégedet nem érinti, ami neked ahhoz kell, hogy tudja a cégedben döntéseket hozni, ahhoz igen, az kell. De az, amire nem tudsz hatással lenni, az csak, ha nem jó hír, az csak rombol. Olvass el jó híreket. Vannak egyébként jó hírek. Olvassál építőipari szaksajtót, abban tök jó hírek vannak. Van a Magyar Építők nevű újság online, tele van, hogy mit hol építettek, és a többi. Én azt javaslom, hogy mint cégvezetők nekünk egyszerűen kötelességünk jól lenni azért, hogy tudjunk a cégben úgy működni, hogy a munkatársakat úgy kezelni, hogy a cég fejlődjön és terjeszkedjen. Ez az egyetlen olyan tanácsom, ha ezt megcsinálod, akkor teljesen jó leszel. Tanulni is akkor fog egyébként a cégvezető, csak akkor fog tanulni, akarni, ha jól van. Láttatok már ti olyan embert, aki lelkileg rosszul van, mentálisan le van, hogy ő el akar menni, fejlődni? Nincs ilyen ember. Nagyon fontos, tartsd magad nagyon jó érzelmi és lelki állapotban, akkor minden oké lesz. És fizikaiban is, a sport, nem is beszéltünk, mozogni kell. Tehát van egy mondásom, a mozgás az élet, a mozdulatlanság talált ki mi.
Béla, nagyon szépen köszönöm. Én úgy gondolom, hogy aki nyitott a tanulásra, az a mai alkalomból iszonyú sokat tanulhat, és érdemes jegyzetelni és továbbvinni, és ahogy mondtad, ugye kiemelted a beszélgetés során, hogy megvalósítani azt, amit tanulunk, és a gyakorlatba ültetni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt megkapták a hallgatók. És hát kedves hallgatók, nektek is nagyon köszönjük, ha végig velünk tartottatok. Nem is tudok mit kiemelni, hiszen tényleg annyi minden elhangzott, hogy érdemes akár többször is meghallgatni ezt a beszélgetést. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok!
Köszönöm én is, szevasztok!
Ez volt a Nyereséges Vállalkozás Podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövess be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.